Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt Mózes harmadik könyvéből fogunk igét olvasni. A 19. résztől. Mózes harmadik könyve. 19. részéből. A 18. versnek a második részé. Egy egész rövid kis ige szakasz lesz ma délelőtt. Mózes harmadik könyve. 19. fejezet, 18. rész, második. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Még egyszer elolvasom. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy úgy olvashatjuk ezeket a szavakat, mint akik hiszünk, és tudjuk, Uram, hogy ezek nem emberek szavai, Uram, hanem ez a Te szavad, Uram. Ez a Te rendelkezésed, ez a Te kérésed, ez a Te utasításod, ebből szeretnénk, Uram, valamit meríteni, szeretnénk ezt jobban beleépíteni az életünkben, szeretnénk, Uram, hogyha a Te lelked ezt rán terhelni, kérünk, hogy add meg ezt délelőtt nekünk. Ámen. Egy egész rövid kis ige. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nem ezen a helyen találkoztam vele, a héten fejeztem be, hosszú hetek óta a Galata levelet tanulmányozom, és ott találkoztam ezzel a kijelentésével Istennek, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, és elkezdtem utána járni annak, hogy hányszor fordul elő ez a Bibliába? Hányszor mondja ezt Isten? Hány alkalommal van ez kijelentve? Hol fordult elő? Először. És hát egy ilyen kis biblia tanulmányom volt a héten, ezt fogom veletek megosztani ezzel az igével kapcsolatban. És azt látom, hogy ez az ige nagyon-nagyon fontos a Szentírásban. Azt mondja a Szentírás tanúsága szerint, az Úr Jézus szavai szerint, ez a második legfőbb parancsolat, ugye? Az első legfőbb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és aztán az Úr Jézus mondja, második legfőbb parancsolat, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Hogyan kell ezt pontosan érteni? Mi ennek a jelentősége? Az első esetben, amikor találkoztam vele, ez a felolvasott igehely, Mózesnek a harmadik könyvének 19. részében, a törvénnyel kapcsolatban, a törvény magyarázatával kapcsolatban olvashatunk itt bele, és amikor néztem az első megjelenését ennek az igének, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, én magamban azt szűrtem le, hogy a szeretet itt nagyon-nagyon szoros összefüggésben van a szentséggel. A szeretetnek és a szentségnek nagyon-nagyon szoros kapcsolata van. A szeretet megvalósulásának nem csak az Istenhez való szeretet, hanem az egymás iránt való szeretünk megvalósulásának, ami szentségünkkel kapcsolatban van. Hetek óta összegyűlünk, ugye, mi szerdánként tudjátok a fiatalok, és Gál ezt minden héten felteszi a kérdés, vagyis elkezd foglalkozni a szentséggel kapcsolatban. Petya meg Antóni emlékszik, mindig valahogy előhozza. Na de hogy is van ez a szentség? Hogyan lehetünk mi szentek? Mit jelent ez a szentek? Hát egyszer már felkészülök belőle, gondolom, aztán majd kicsit utána járok. Minden esetre egy olyasmi magyarázatot fűztünk a olyasmire jutottunk talán a fiatalokkal, vagy én bennem egy olyasmi csapódott le, hogy mi emberek a szentséget valami különösen elvont dologként tudjuk elképzelni. Még Biblia ismerő emberek is. Sokszor, hogyha azt mondjuk, hogy van egy szent ember, akkor olyasmi jut eszünkbe, hogy érinthetetlen. Egy kiválasztott, egy olyan ember, aki valami egészen más dimenzióban, más világban él, elszakadva ettől a jelen élettől, egy teljesen más életformában. Egyszerűen ez ugrik be nekem 20 év hívő élet után, és a tudatomban egy ilyesmi, valami ilyesmi a szent ember. Nézzétek meg, ez egy alapvető emberi tulajdonság szerintem, és ez a szívünknek a romlottsága, hogy valami ilyesmi a szent ember, mert régen, nézzétek meg, a farizeusokat tartották szenteknek. Ugye a farizeusoknak neve egy héber szóból származik, ami azt jelenti, hogy külön választott, szent, elkülönített. Ebből származik a farizeusok neve. És a farizeusokra úgy néztek a korabeli zsidó emberek, hogy na ők a szentek. Miért néztek úgy rájuk? Hát azért, mert megvastagították az imaszíjukat, nagyobb bojtokat kötöttek a ruhájukra, akkor, mikor bőjtöltek, akkor jó komorarcot vágtak, eltorzították a képüket, hogy mindenki lássa, hogy ők egy Istennek odaszentelt ember, hogy mennyire komoly, mennyire odaszántan veszik az Úr követését, akkor, hogyha imádkoztak, akkor megálltak az utcasarkokon, a templomokban nyilvánosan imádkozni, mint hogyha ott éppen egy isteni sugallat érte volna őket a templomban, mentek, meglátos, ott imádkoztak, pont ahol a legtöbben voltak lehetőleg. Ugye? Hát egyszerűen keltették a látszatot, tömjéneztek maguknak, füstölögtek, mintha állandóan magukat világították volna egy reflektorra. Egyszerűen természetellenesen viselkedtek. Én itt tudtam, ittom megfogalmazni, természetellenesen élték meg a hívő életüket. És a korabeli emberek nem tudták megfogalmazni ezt, hogy ők milyenek valójában. Ezt látták, de ők a szentek, az érinthetetlenek, a megközelíthetetlenek. Hát ugye az Úr Jézus lehúzza róluk azért a leplet. Lehúzza róluk. És azt mondja, hogy nézzétek, te tisztának láthatod. Nézzétek meg, milyen a szívetek. Nézzétek meg, tele vagytok féktelenséggel, paráznasággal, rablásvágyal. Ezzel van tele a szívetek. Hiába vallásoskodtok, hiába a szép külső. Egyszerűen semmit nem ért, mert a szívetek romlott. És tudjátok, amikor a szentség valóságára gondolkozok, vagy egyszerűen feltettem magamnak azt kérdés, hogy a 21. században kik a szentek? Kik a 21. század szentjei? Azokban, amiben mi élünk. Ki a 21. század hősei? Én azt fogalmaztam meg egy szóval, ami a szentségnek az egyik legalapvetőbb mérföldköve, a legalapvetőbb pillére, a szeretet emberei. A 21. század szentjei, mint ahogy az elmúlt évszázadokban is az igazi szentek, a szeretet emberei voltak. Azok az emberek, akiknek a szívükben igazi szeretet élt a fele barátai iránt. Isten iránt nyilván elsősorban, de most a másodikra hegyezem ki ezt a kis igehirdetést. A fele barátai iránt. Ezek a hétköznapi élet szentjei. De mégis ezek a hétköznapi élet szentjei, ezek a szentek Isten szemében is az igazi szentek. Akik valóságos szeretettel szeretik a testvéreiket, valóságos szeretettel szeretik az ő fele barátjaikat. Ez nem olyan könnyű dolog. Nem olyan könnyű dolog. Csak néhány dolog, amivel itt a Mózes harmadik könyvében, a kis ige szakaszban, itt néhány vers alatt összegyűjt a Szentírás, azt mondja, ne gyűlöld a te szívedben az atyád fiát. Ne gyűlöld a szívedben. Nem azt mondta, hogy tetlegesen ne gyűlöld, ne átkozd, amikor elmegy melletted kocsival egy nagy paradicsommal, ne haigáld meg. Nem ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy ne szóljál be neki, hogy ne szurkapiszkáld állandóan, amikor elmegy melletted, akkor ne tegyél megjegyzéseket. Nem. Én nem erről beszél. A szívedben ne legyen gyűlölet a te fele barátod iránt. Ne gyűlöld. Amikor ez megfakad a szívünkben, már pedig Géza azt mondta, a Szentírás alapozó, hogy szívünk romlott, ez termi egyszerűen a szívünk. Olyan, mint a föld, a gaz termi a gazt, a szívünk. A gyűlöletet termi a szívünk, hogyha mihelyt megsértenek bennünket, mi fakad fel? Az önérzet. Mi önérzetes emberek vagyunk, nem bírjuk elviselni, hogy minket megváltanak. Egyből fakad fel a gyűlölet, és azt mondja a Szentírás, ne gyűlöld a szívedben a te atyád fiát. Aztán azt mondja a következőnek, ami még ugyanígy a szeretettel kapcsolatban van, azt mondja, fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Ez az igazi szeretet. Milyen szeretet az, mikor látom, hogy vétkezik az én barátom, mikor látom, hogy nem jó döntéseket hoz, mikor látom, hogy rosszul vezeti az élet, és hogy elhümmögök magamban, hogy nem lesz szeretet, jó vége. De egy szót nem szólok. Egy szót nem szólok neki. Mikor esetleg én már átmentem olyan élethelyzeten, mikor esetleg nekem már volt róla tapasztalatom, mikor azt mondom, hogy nem biztos, hogy nekem van igazam, mert alázatos vagyok, és ez a jó állapot, hogyha alázatos az ember, és nem akarom én megmondani a másiknak a tutit, de egyszerűen azt mondom, érzek egy olyan felelősséget bennem, mikor a testvérem döntései felül bizonytalanságban vagyok, azt mondom, hogy hát elmondom neki azért az én esetemet. Nem azért mondom, hogy ő is így csinálja, de hát egy kicsit formálja a gondolkozását. Tudjátok, amikor, hát én ugye Gézával, Gáborral, meg több testvérrel megosztom gondolatainkat, meg megosztottuk a döntéseinket, akár házasságban, vagy hogy hol éljük az életünket, melyik házban, meg milyen munkát válaszunk, stb. És sokszor a testvérek nem egyenesben tanácsolnak, hogy nézd, ezt tedd, nézd, ezt ne tedd, ez jó, ez rossz. Általában az ilyentől bemerepszünk. Egyszer ilyenek vagyunk, bekeményedik a szívünk, nekem aztán ugye meg senki, főleg, hát honnan tudná ő? Nem. Bölcsön a testvérek egyszerűen csak elmond, nézd, ezt így tapasztaltam meg. Nézd, ezt én így éltem meg, vedd ezt is a gondolatait közé, ezt is Isten elé. És nagyon sokat segítenek, de ha ezt nem mondták volna el, hogyha ezekben nem így jártak volna el, egyszerűen nem segítettek volna engem, és sok rossz döntést hozhattam volna. Fedd meg bátran a te honfitársadat, aztán ne légy bosszúálló, ne légy bosszúálló, és végén ne légy haragtartó a népedhez tartozókkal szemben. Látjátok, csak egy néhány dolgot sorol ezen a kis rövid ige helyen a Szentírás, ami mind a szeretet valódiságát mutatja. És nézzétek meg, hogy igazából akik a szeretetben élnek, az lerakta az első és talán a legfontosabb pillérét annak, hogy szentségben éljen. Mondhatnátok magatokban, hogy miért olyan nagy dolog a szentség? Miért olyan nagy dolog a szentség? Mi az a szentség? Hát nyilván a szentség az a külön választottság, az Istennek való elkülönítettség. Mikor azt mondom, hogy Uram, én nem élek a pénzemnek, nem élek a házamnak, nem a gyerekeimnek élek, nem a feleségemnek élek, nem az utazásoknak élek, nem a munkámnak élek, Uram, én neked élek. Ez a szentség, mikor az egész életemet elkülönítem Istennek. És ennek az elkülönített életnek az egyik alappillére, legfőbb alappillére a fele barát iránt szeret. Tudjátok, hogy miért fontos ez? Azért, mert a mi szentségünk nagyon szoros kapcsolatban van Isten szentségével. Nézzétek csak meg! Ugyanebben a részben, a harmadik, Mózes harmadik könyve, a 19. részben vannak különféle parancsolatok felsorolva. És van egy ilyen, nagyon érdekes. A 19. rész 8. versében azt mondja a Szentírás, megbűnhődik, aki abból eszik, nyilván egy más tekintetben a törvény magyarázza, mert meggyalázta az Úr szentségét. Hogyha abból eszünk, amiből nem szabadott volna, ez nyilván a zsidóknak szólt, egyszerűen ő maga tisztátalanná vált, de mivel az a nép Istennel volt kapcsolatban, Isten szentségét meggyalázta. Nagyon érdekes dolog. Mi kivel vagyunk kapcsolatban? Istennel. Az ő népe Istennel van kapcsolatban. Abban az esetben, amikor egy szent Istennel kapcsolatban levők, ugye mi szent nép, királyi papság, választott nemzetség vagyunk, és mégis azt mondjuk, hogy szeretetlenül élek, Isten szentségére hozok gyalázatot. Ez egy nagyon-nagyon komoly vétek. Nagyon komoly vétek, ugyanis itt az volt az egy másik parancsolatban, hogy halállal bűnhődjék. Halállal bűnhődjék. Komolyan kell vegyünk, Isten szentségére gyalázatot hozni, az azt jelenti, hogy szégyenletes módon becsületében súlyosan megsérteni. Egyszerűen azt mondani, hogy Uram, hát neked ez is jó. Neked ez is jó, mert te csak egy ilyen vagy. Uram, neked ez is jó. Képzeljétek el, nagycsaládos testvér mesélte el, hogy sok gyermekük van, hogy sokszor azt tapasztalják, hogy olyan ruhákat, ajándékba kapnak ruhákat, és olyan ruhákat hoznak nekik, amik egyszerűen szakadtak, koszosak, kinyúlottak, meg minden. Nem mondják ezt ki, de érzik, hogy azért adják ezt nekik. Nektek ez is jó. Örültök ennek is, mert úgyis jóringerek vagytok. Azért, mert sokan vagytok, kevés pénzetek van. És ezzel azt fejezi ki az adományozó, hogy te úgyis csak egy ilyen vagy. Te úgyis csak egy, neked ez is jó. Érzitek ezt? És amikor Isten az én szentség, én nem tartom magam tisztán, én nem törekszem a szentségre, nem küzdök azért, hogy szeressek, akkor azt mondom, hogy nézd Uram, én ilyen vagyok, neked így is jó vagyok. Mert te is olyan vagy. Kimondatlanul, de ezt üzenem ezzel Isten felé. Neked ez is jó. Ilyen Istent ismertél meg, akinek ez is jó? Ilyen Istent ismertetek meg, akinek azt mondjátok, hogy így is jó vagyok, ahogy vagy. Istennek így is jó vagy, ahogy vagy. Mert elfogad. De amikor vele jársz, akkor át kell, hogy alakuljon az életed. Az ő közelségében szenté kell, hogy válaszol. A következő hely, amire rá szeretnék térni, már az új szövetségben vannak megemlítve ez a felhívás, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. Azt a kérdést kell tettem fel, amivel az új szövetség két helyen is foglalkozik. Kit kell, hogy szeressek? Ki az én fele barátom? Ki az, akinek én, aki felé én szeretettel tartozok? Ki az, akinek igényelt arra, hogy én ő feléje áldozatot hozzak? Aki irányába erőt fejtsek ki, aki iránt valami jó törekvésem kell, hogy legyen? Ugye nyilván ismeritek, hogy ezt a kérdést feltette farizeus az Úr Jézusnak. Azt mondja, megkérdezte a farizeus az Úr Jézustól, hogy Mester, mi a legnagyobb parancsolat? És akkor mondta az Úr Jézus, szeresd a te uradat, Istenedet, a teljes szívedből, teljes lelkedből, és fele barátodat, mint magadat. Elérkezett ide a farizeus, mint egy győzelem, mint hogy fogást találjon az Úr Jézusból. Na és ki az én fele barátom? Na és kinek tartozok én mindezzel? Mert ugye a farizeus elismerte Isten igényéről, hogy annak van súlya. Elismerte, hogy az méltó arra, hogy betartsák. Elismerte. Neki ezzel semmi problémája nem volt. Semmi problémája nem volt a farizeusnak azzal, hogy Isten igényét a maga szentségébe szemléje. Azzal, tudta, hogy az Istentől származik, az egy betartásra való dolog, arra rendeltetek neki. Azzal volt problémája, hogyan lehet ezt apró pénzre váltani? Hogyan lehet Isten igényét apró pénzre váltani? Hogyan lehet ezt megvalósítani? És komoly probléma volt ez számukra, ugyanis az Ószövetségben, mikor azt mondta Isten, hogy szeresd a te fele barátodat, mint magadat, alapvetően én úgy jártam utána ennek a dolognak, hogy alapvetően a zsidó honfitársakra vonatkozott. Alapvetően arra vonatkozott, akik szintén zsidók voltak, vagy pedig az Izrael táborán belül érkezett jövevények, akik velük életközösségben éltek. Alapvetően velük rájuk vonatkozott. Most nézzétek, már ez is egy beszűkített dolog a fele baráttal kapcsolatban, a mi fogalmaink szerint, de ahogy a zsidók haladtak előre a történelem folyamán, ez egyre inkább beszűkült. Ez egyre inkább beszűkült, és egyre inkább korlátozó jelleget vett föl a zsidók felé, zsidók szemében. Mert egyre inkább ezt úgy tekintették, ezt a fele barát kifejezést, hogy azok, akikkel én hasonló hitnézeten vagyok, akivel hasonló politikai beállítottságban vagyok, akivel hasonló eszmetársak vagyok, vagy elvtárs lehetek, akivel ugyanúgy gondolkozok, na azokra vonatkozik a felebarát kifejezés. Nagyon-nagyon veszélyes az a beszűkülés, mert egyre több ember kizáródott a felebarátság fogalmi köréből. És amikor megkérdezte a farizeus az Úr Jézus, hogy na hát ki az én fele barátom, akkor az Úr Jézus ennek a beszűkülés folyamatára, mint hogy egy Démoklész kardjával puff, ketté vágta volna. Itt vége. Ez a gondolatmenet, ez teljesen rossz, hogy csak azokkal, akik és végén már csak két ember marad, a két emberre se tudjon megérteni egymást, akkor hát szeressem akkor magamat, mint magamat. Nagyon jó, ugye? Ide juthatunk el, mint emberek. És azt mondja az Úr Jézus, hogy elmondja az irgalmas samaritánus történetét, és megfordítja a kérdést. Ugye úgy indult el a kérdés, hogy ki az én fele barátom? És oda jut el az irgalmas samaritánus végébe, ugye, mikor a megvert emberen egy olyan ember segít, aki a zsidók szemében egy utolsó, egy megvetett volt, egy samaritánus, kinek bizonyúzta a fele barátjának? Kinek bizonyúz? Ki fog rád úgy nézni, te az én fele barátom vagy? Megfordítja az Úr Jézus az egészet, és kibővíti a fogalmat, és azt mondja, hogy minden ember, aki körülötted van, aki segítségre szorul, az a te fele barátod lehet. Tudjátok, hogy kinek a legnagyobb veszély, legnagyobb, kinek okoz a legnagyobb nehézséget a fele baráti szeretet megvalósítása? A hitben buzgó vallásos embereknek. Nagyon különleges dolog. Éppen nekünk, akik esetleg keressük az Urat, akik törekszünk a szentségre, akik törekszünk olyan életet élni, hogy ne legyünk közösségben a gonosszal, ne legyünk közösségben a bűnnel, olyan elvekkel, olyan kereszténynek mondott gondolkozásmóddal, amikkel nem tudunk egyetlen, éppen pénteken volt szó, Otto mondta ugye, hogy már ketté vált sok helyen egy liberálisabb, meg egy konzervatívabb irányzatba bizonyos hívő körök Amerikában, aminek lehet, hogy hosszú távon, én úgy vettem ki a szavaiból, nagy jelentősége lehet. És egyszerűen ugyanez volt a Krisztusi korban, ugyanez volt a Jézus korában is. Ketté váltak a szadduceusok, az esszénusok, a kumrániak, a farizeusok, ezerféle zsidó pártból. És tudjátok, hogy mi volt az érdekes? Ezek nem szerették egymást. Ezek aztán nem szerették egymást, főleg a samaritánusokat nem szerették. Nem, ők csak saját magukat szerették. És tudjátok, hogy mi az érdekes? Miközben dúltak a vallási viták, miközben dúltak az eszmeháború és a szentségre való törekvés, éppen a lényeg hullott ki a rostán. Az, hogy szeressem a másikat, hogy meglássam a szükségben lévőt, éppen az, hogy odahajoljak ahhoz, akihez oda kell, hogy hajoljak, hanem ehelyett inkább csak távolítottak. Ez borzasztó veszélyes a vallásos virágra ez a dolog, és tudjátok meg, ezt azért akarom még egyszer kihangsúlyozni, ránk van ez óriási veszélye, a felebaráti szeretet. Azért, mert aki nem pont úgy gondolkozik Krisztusban, mint mi, egyszerűen van egy ajtó az agyunkba, lezárunk, hát te már nem olyan vagy. Már nem fogsz tudni vele olyan kapcsolatban kerülni. Tudsz-e szeretni odahajolni egy olyan emberhez, akire azt mondjuk esetleg, hogy törvényeskedő? Egy olyanhoz, akire azt mondod, hogy karizmatikus, fanatikus, vagy én nem is tudom, milyen izmusokat lehet inteni. Lehet, hogy nem jó, amit tesz, azzal nem szabad együtt legyél. Nem szabad, hogy azonosulj a nézetével. De ugyanúgy szeretned kell. És ugyanúgy, ha bajban van, ha segítségre szorul, ha elesik, még ha az ő bűnei miatt, meg a nyomorult életmódja, meg életvitele miatt, akkor is a krisztusi parancs szerint szeretettel segítened kell rajta. Nem kell a nézetével egyet, de köteles vagy felé, a felebaráti szeretet felhívás alapján. Kit kell hát szeressek? Még egyszer megválaszolja a Szentírás az Új Szövetségben. Azt mondja az Úr Jézus a hegyi beszédben, Máté evangélium a 5. részében, mindjárt felszedném ezt nektek olvasni, ismert szakasz, de nem baj, hogy elolvassuk, mert ez a javunkra van. Hallottátok, hogy megmondatod, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Azt mondja az Úr Jézus, hogy megmondatott a régieknek, szeress fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet. Ilyen parancs nincsen. Nincsen ilyen benne a Bibliában, hogy gyűlöld ellenségedet. Az benne van írva, hogy szeress fel a barátodat, mint magadat, de az nincs benne, hogy és gyűlöld ellenségedet. Vajon az Úr Jézus rosszul ismerte a Szentírást? Mit idézett vajon ekkor? Egyáltalán nem is lehet-e rosszul a Szentírást. Ő maga a Szentírás. Ő nagyon jól tudta. Ha végig gondolunk, a Szentírásban milyen, mik vannak leírva, egy helyet találtam egy magyarázatban, a 139. Zsoltár 21. versét. Amire esetleg gondolhatott az Úr Jézus, itt ez van írva. Ne gyűlöljem egy gyűlölőidet, Uram! Ne utáljam-e támadóidat, határtalan gyűlölettel gyűlölöd őket. Ez szentírási ige. Gyűlöli az Isten félő ember azokat, akik Isten gyűlöli, utálja, ez le van írva. És ebből nincs az oda kommentálva a Zsoltárhoz, hogy ez az indulat, ez helyes vagy helytelen. Ez egyszerűen megtermet a Zsoltár írónak a szívébe. De nincs egy komment utána, hogy nézd, ezt kell tenni. A kommentet aztán a korabeli, meg a későbbi zsidók, meg a törvénytudók, meg a rabbik hozzátették, hogy nézd, ezt lehet talán mintául venni. Lehet, hogy ehhez az igéhez nyúltak. De az biztos, hogy a Kumránban talált, tudjátok, ahol találtak a agyagedényekbe ezek a holtengeri tekercseket, ott volt olyan tekercs, ahol ezek az eszénusoknak le volt írva egy ilyen kis mondat, hogy a világosság minden fiát szeresd, a sötétség pedig minden fiát gyűlöld. Ez elég ok lehet arra, hogy elég ok lehetett arra, hogy a korabeli zsidóság azt mondja, hogy jogom van gyűlölni az ellenségemet. Azt mondja az Úr Jézus, ellenben én azt mondom, hogy szeressétek a ti ellenségedet. Érdekes, mert ahogy próbáltam úgy utána kutakodni, hogy mit mondanak erről a magyarázók. Valamelyik magyarázó azt mondta, hogy az Úr Jézus itt egy forradalmilyen új dolgot mond, mert eddig a zsidóságban az volt, hogy ugye szeresd a felebarátodat, de ellenségedet gyűlöld. Ez egy forradalmi új dolog volt, hogy az Úr Jézus pedig azt mondta, hogy szeresd a te ellenséget. Aztán úgy tovább kutakodtam, és sokkal inkább rácsendült a szívem arra, hogy az Úr Jézus nem mondott forradalmi új dolgot. Az Úr Jézus, ő ott volt a teremtésnél. Ő a ki lehet, igen. Ő kezdettől tudta, mivel az ő szándéka is volt, hogy mi a szándéka az emberrel. És És a kezdettől fogva Isten szándéka soha nem az volt, hogy gyűlölni kell az ellenséget. És erre sokkal több bizonyíték van, mint arra, hogy gyűlölni kell az ellenséget, már az ószövetségi időkből. Én kikerestem nektek öt olyan igét, ami már az ószövetségre is, ószövetségben is arra mutat rá, hogy Istennek szándéka nem az, hogy gyűlöljük az ellenségünket, csak egyszerűen ezt elfelejtették, mint hogyha egy redőnyt lehúztak volna előttünk, meg a zsidók előtt, és az Úr Jézusnak újra fel kellett, hogy húzni ezt a redőnyt. Na ez volt Isten szándéka. 2 Mózes 23:4. Figyeljetek! Ha ráakadsz ellenséget szamarára, marhájára, ami eltéved, hajtsd vissza hozzá. Hajtsd vissza hozzá. Kinek? Az ellenségenek. Fú, végre elment annak a szamara. Oh, erre vártam. Nem. Tegyél vele jót. Tudd meg, hogy ő abból él. Bele fog halni ő, a fia, meg a felesége, mert lehet, hogy nincs több neki. Tegyél jót vele, szeressed így. Aztán Mózes könyvében még mindig, Mózes könyve az újszövetségi kortól a legtávolabbi. A jövevénnyel ne legyetek kegyetlenek, ne nyomorgassátok azokat. Aztán jó könyve. Nem örültem gyűlölőim vesztének, nem újjongtam, ha baj érte őket. Nézzétek, Jób is erről írt, nem örültem gyűlölőim vesztének. Nem örültem, hogyha baj érte őket. Példabeszédek könyve. Ha esik ellenséged, ne örülj, és ha elbukik, ne vígadjon a szíved, mert az Úr meglátja rosszai, és elfordítja róla haragját. Aztán példabeszédek könyve, másik egy rész. Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, ha szomjúhozik, adj neki vizet. Nézzétek meg, mit csinál az Úr Jézus? Egyszerűen a Szentírást a teljes valóságában, az életében, ahogy ő... hogy ez valóságban Isten gondolta, egyszerűen úgy mutatja be. Nézd, ezt kell, hogy értsen. Isten erre gondolt. Ez az igazi szándéka Istennek. És ez végighúzódott az ószövetségi időben. Most gondoljátok bele, mi most így valahogy éljük a keresztény életünket. Van egy látásunk, hogyan kell hívő életet élni. Hány olyan dolog van, ahol le van húzva a fejünkbe a redő? És Istennek nem a szándéka szerint élünk. Ki az, aki fel tudja húzni a rolót? Ki az, aki meg tudja velünk érteni, hogy nem az a jó gyakorlat esetleg, amit eddig követtünk néhány dologban, nem az a jó gondolkozás, hanem Istennek van egy más szándéka, egy különleges szándéka. Egyedül az értheti meg, aki együtt jár Istennel, és a lélek felfedi neki. Mert mi lélek által tanítottak vagyunk, ami hitünk szerint. Tudjátok, miért fontos még az ellenségnek a szeretete? Azért, mert a Krisztus követő tanítványoknak ez az ismertető jele. Ha ti igazságotok messze felül nem múlja, a farizeusok és írástudók igazságát, egyszerűen nem mehettek be a mennyek országába. Nagyon érdekes. Farizeusok, írástudók a kor vallásos emberei voltak, de csak külsőleg. A szívük távol volt Istentől, nem ismerték Istent. Ezért mondta az Úr Jézus, nézzétek meg, nektek különbe kell lenni, és ez abban fog például testet ölteni, hogy ti fogjátok az ellenségeiteket is szeretni. Ez a természeti ember számára lehetetlen. A Krisztusban való ember számára lehetségessé válik. Nézzük tovább, hol fordul még elő ez a felhívás, a második parancs, hogy szeresd felebarátodat, mint magadat. Máté evangélium a 19. részében, a 19. versben fordul ez elő, abban a történetben, amikor az Úr Jézushoz oda megy egy gazdag ifjú, és ezt kérdezte tőle, Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Az Úr Jézus, ő így válaszolt neki, miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tarts meg a parancsolatokat. Megkérdezte a gazdag ifjú, miket tartsak meg? Jézus így felelt, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta. Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki, ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el minden vagyonat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Érdekes, az Úr Jézus idézi ezt a parancsolatot, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. És miután kimondta ezt, ne ölj, ugye nem ölt, nem lopott, nem tanúskodott hamisan, és szeresd. Negyedik parancsolat. És miután ezt elmondta, azt mondja, hogy mindent megtartottam ifjúságomtól fogva. Az Úr Jézus azt mondja, menj el, add el vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben. Ezzel nem azt mondta az Úr Jézus, hogy el kell adnunk a vagyonunkat, hogy kincsünk legyen a mennyben, hanem egyszer az Úr Jézus azt mondja, hogy nézd, most megmutatom neked, hogy nem tartottad meg mindent. Megmutatom neked, hogy te nem szereted igazán a fele barátodat úgy, mint saját magadat. Miben mutatom meg? Egyszerűen menj el, add el a vagyonodat, és oszd szét a szegények között. Ezzel mutatod meg a szeretetet. Azt kellett volna mondani talán a gazdag ifjúnak, hogyha akkor ott magába száll, hogy ezt nem tudom megtenni. Nem tudom úgy szeretni a fele barátomat magamat. Csak gondoljátok az életeteket. A legtöbb törekvésünk saját magunk felé irányul. Én boldog legyek. Én nyugodt életet éljek. Én anyagilag biztonságban legyek. Én esetleg többre jussak, mint a másik. Én. És miközben magamra gondolok, elfeledkezek arról, hogy van egy másik is. Akár a családban, akár a családon kívül. És egyszerűen nem... Akárhogy is szépítjük a dolgot, nem törődünk annyit a másikkal, mint saját magunkkal. Nem törődünk még a gyerekeinkkel se sokszor annyit, vagy a feleségünkkel, vagy egyéb rokonainkkal, vagy hittestvérünkkel, mint saját magunkkal. Nem forog a gondolatunk másokon annyit, mint saját magunkon. Márpedig, ha ez így van, nem mondhatjuk el, hogy szeretjük fele barátainkat, mint saját magunkat. Mert ha ez igaz lenne, akkor ugyanannyit törődnék be a fele barátommal, mint saját magammal. Ugyanúgy fájna a fele barátomnak a nyomorúsága, a elesettsége, a bármilyen bukása, vagy nehéz életkörülménye, mint a sajátom. Egyszerűen erre akart az Úr Jézus rávilágítani, és azt mondja, hogy nézd, ez a szeretet mértéke. Te vagy a mérték. Ha úgy szereted a másikat, mint saját magad, akkor bejutsz a életre. Nagyon érdekes, még ezt így zárójelben hozzáteszem nektek, hogy bejutsz az életre. Képzeljétek el, nagyon érdekes tapasztalat, éppen Andinak a héten mondtam, szeptemberben úgy éreztem, hogy élek. Októberben úgy éreztem, hogy halok. Miért? Nagyon, nagyon érdekes megfogalmazás. Egyszer, próbáltam ennek, ez egy életérzés volt, ahogy én éltem a napjaimat. Úgy éreztem szeptemberről, hogy élek, hogy ez élek. Valójában megélem a napjaimat. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert tudtam délelőttönként, tudtam játszani Abigaillel, tudtam egy kicsit beszélgetni vele, tudtam az ő gondjaikkal foglalkozni többet. Ez így volt egy hónapig. Aztán egyszerűen jött az október, mint hogy elvártam volna, és... ugyanúgy elvégeztem úgy gondolom az dolgaimat, de a fejem az nem ott volt. A szívem nem ott volt, hanem jött az élet gondja, a rengeteg munkahelyi tennivaló, a feladatok egymás után, amiket el kell végezni határidőre, amik ott gyűlnek, mint egy úthenger ott áll mögöttöm, ha nem lépek előre, akkor az el fog engem nyomni. Egyszerűen itt voltak, és egy dolog maradt ki az élet abból a napokból. Az élet. Tudjátok, hogy mi? A fele barát iránti szeretet. Ez a fele barát éppen a családom, vagy éppen ti. Azért, mert az életnek a gondja, ez a földi életnek a porral való törődés, hogy csúnyán fejezzem ki, egyszerűen a valódi életet megfojtotta. És erre kell vigyázunk. Tudjátok, hogy mikor mondhatod el, hogy bejutsz az életre, mikor életet élsz, mikor megéled a napjaidat? Ha a napjaidat szeretetben éled. Ha napjaidban törődsz a másikkal, ha napjaidban gondod van a másik emberre és nem csak magadra, akkor azt fogod észrevenni, hogy jól érzed magad a bőrödbe, az életben jársz. De abban az esetben, hogyha hagyod, hogy csak saját magaddal legyél elfoglalva, ha az élet gondjaival, egyszerűen a halálba fogsz járni. Az nem az élet. Akkor lehet, hogy telik az élet időd, de gyakorlatilag nem fog valódi életté válni tőled, az élet eltöltött élet idő. Nagyon nagy veszélyes. Az, hogy szereted a másikat, az neked életet jelent. Az, hogy szereted a fele barátodat, az adja az életet. Térek a következőre, mert nem fogok végezni, nem sok van már. Következőnek, mikor felmerül a fele baráti szeretet, akkor az írástudó meg akarta kísérteni az Úr Jézust. És megkérdezte az Úr Jézustól, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. És most már az Úr Jézus válaszol. Azt mondja, szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes erődből. Azt kérdeztem, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. Ez a legnagyobb. De az Úr Jézus válaszol egy olyan kérdésre is, amit nem tett fel ez a farizeus. Elmondta a második parancsolatot is. És a második pedig ez. Szeresd a te fele barátodat, mint magadat. Miért válaszolt az Úr Jézus olyan kérdésre, amit nem kérdeztek meg? Engem mindig arra tanult, erre többször figyelmeztettek inkább rá, hogy mindig figyelj oda, mit kérdeznek tőled, és a kérdésre válaszolj. Mert sokunknak az a hibája, hogy kérdeznek tőlünk valamit, és elkezdünk locsogni, fecsegni mindenféle dolgokról, és olyanra is válaszolunk, amikre nem kérdeztek rá. Egyrészt butaság ezt tenni, másrészt olyan dolgokat elmondhatok, amiket nem kellene elmondani, és később általában ezeket a dolgokat szoktuk megbánni, hogy miért így mondtam, miért mondtam el. Arra kell válaszolni, amit kérdeznek. Szerintem ez egy jó emberi bölcsesség, de szerintem ez egy jó dolog. Nézzétek, az Úr Jézus válaszol egy olyan kérdésre, amit nem kérdeztek meg tőle. Miért? Miért? Azért, mert bár tényleg az a legfontosabb, hogy szeresd a te uradat, a te istenedet teljes szívedből, mégis ennek a parancsolatnak a gyakorlati megvalósulása, az apró pénzre váltása a felebaráti szeretetben fog megvalósulni. Ez a kettő. Órián és szimbiózisban élnek, össze vannak kötve, össze vannak ragadva. Nem tudod, hogy mondhatod, hogy szereted Istent, akit nem látsz, mikor nem tudod szeretni az embertársadat, felebarátodat, akit látsz. Lehetetlen. Lehetetlen úgy szeretni Istent, hogyha nem szereted a felebarátodat. Egyszerűen ez a két parancsolat, bár van fontossági során, nélkülözhetetlen egymással összeélnek. Ez egyszerűen mutatja. Mutatja. És tudjátok, hogy még mi az érdekes dolog? Amikor megkérdezte a farizeus az Úr Jézust, hogy na melyik a legnagyobb parancsolat, akkor abból az imádságból idéz igazából az Úr Jézus, amit minden egyes istenfélő zsidó reggel és este elimádkozik. Ez az imádság, ezt úgy mondják, hogy a Sömá, én nem tudok héberül, de így kezdődik. Az a lényeg, úgy kezdődik az igaz, ez a, tudjátok ti ezt szerintem nagyon jó. Halljad Izrael! Halljad Izrael, és ez minden reggel és minden este elimádkozták, de ez egy olyan imádsága volt a zsidóknak, amely egy hitvallás is volt. Egyszerűen beleégették, minden nap gondolják, hogy heteken, hónapokon, éveken keresztül, kiskortól kezdve elmondják, és tudták kívülről, és mikor elkezdi az Úr Jézus mondani ezt az ismert imádságot, vagy zsidó hitvallást, akkor odarakja mellé, és szeresd a te felebarátodat, mint magadat. Ezt is mond hozzá minden nap. Ez is hozzá tartozik. Enélkül nem teljes az egész. Hozzá rendeli egyszerűen, és azért, hogy a zsidóknak ez, meg nekünk is ez oda legyen beégetve a szívünkben. A következő helyen, ahol előfordul még ez az ige, a római levélben van, és úgy beszél, felolvasom ezt is nektek, úgy beszél itt Pál apostol a szeretetről, mint az egyetlen adósságunkról. Lehet, hogy sokatok tartoztok a banknak, én is, elmondom. Ezek remélhetőleg múló adósságok. Ezek olyan adósságok, amiket banknak tartozunk, vagy egymásnak, amit ki lehet fizetni. Amit egyszer azt mondjuk, hogy itt az utolsó forintom, és kapok a levelet, semmivel nem tartozik most már. Na, Istentől ilyen levelet soha nem fogtok kapni, mikor a szeretettel vagytok kapcsolatban. Ugyanis az van. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Senkivel se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert az, hogy ne paráznák, hogy ne lőj, ne lopj, ne kívánd, minden más parancsolat, ez az ige foglalja össze. Szeresd barátodat, mint magadat. Milyen érdekes. Isten említ egy olyan tartozásról, amit egész életünkben törleszteni kell. Ami soha nem fogyik el. Ez egy örök adósság. Ezzel tartozunk mi egymásnak. Én egész életemben a ti adósotok vagyok. Ti pedig az én adósom. Én egész életemben adós vagyok nektek azzal, hogy szeresselek titeket. Ezt nem én találtam ki. Ez nem egy vallásos maszlag, ez egy nem egy templomi szózat, ez Istennek az igéje. Én ezzel tartozom felétek, mert titeket látlak, ti éltek körülöttem. De ti is ezzel tartoztok felém, mert engem láttok, és én élek körülöttetek, hogy szeressetek engem, és én meg, hogy szeresselek titeket. Ez egy életen tartó adósság. Nagyon érdekes ez, mégis ez szívünkbe kell, hogy vésődjön, szeress fele barátodat magad, ez egy életen tartó adósságunk. Még kettőt szeretnék nektek mondani, a Galata levél 5. rész, 14. részében van ez leírva, itt találtam igazából rá, itt akadt belém ez az ige. Mindenap. Az van ide írva. Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság ne legyen ürügy a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak, mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nézzétek meg a Galata levelet, nagyon jól tudjátok, miről van itt szó. Voltak olyan zsidók, akik azt akarták, hogy a hívővé lett keresztények még tartsanak be néhány törvényt. Muszáj, hogy valami szabály, valami rendszabályban éljétek az életeket, mert különben szétcsúsztok, egyszerűen nem lesztek jó. Pál apostol azt mondja, hogy nincsen ilyen szabály. Nincsen ilyen szabály. Az egyedüli szabály, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Higgy. És gondolhatták volna sokan, hogy na hát ez olyan szabadság, mint az emberek majd, itt ilyen erezdel a hajam idézőjelbét, majd azt fognak tenni, amit akarnak, és mindenre azt fogják mondani, hogy ó, az Úr megkegyelmez. Ó, az Úr jó, az Úr mindent megbocsát. És azt mondja Pál apostol, nem, ez a szabadságotok, ez nem szabad, hogy ürügy legyen a testnek, hogy ebben a szabadság címszó alatt mi majd azt csinálunk, amit akarunk, hanem a szabadság, az azt jelenti, hogy szeretetben szolgáljatok egymásnak. Tudjátok, hogy miért kaptuk Istentől a szabadságot, mindenféle szabályoktól? Szabadságot kaptunk arra, hogy szeressük egymást. Felszabadított minket Isten arra, hogy tudjuk egymást szeretni. Mi a szeretetre felszabadított emberek vagyunk. Egyszerűen, aki benne él mindenféle szabályok gúzsba kötésében, nem szabad arra, hogy szeressen. Nem tudja kitárni a szívét. Egyszerűen képtelenség. Amikor Krisztus meghalt a bűneinket, ő a mi szabadítónk, így mondjuk. Ő a mi megváltónk, a Mesiás. Arra is felszabadított minket, sok minden más, az örök életre felszabadított minket. Isten felszabadítói vagyunk, arra vagyunk felszabadítva, hogy ebben a földi életben tudjuk egymást szeretni. Szeressük egymást. És az utolsót is említem, Jakab levelében van. Jakab levele második rész, 8. vers. Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekszem. Ez a pont. Itt a vége. Tudjátok, hogy mi ez? Szeresd fele barátodat, mint magadat. Úgy nevezi a Szentírás, ez a királyi törvény. Ez nem egy hatodrangú paragrafus, ez nem is tudom milyen bekezdés, ez a törvényeknek a királya. Ez a királyi törvény. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Mikor felmerül bennünk a kérdés, bizonyos helyzetekben, mit tegyek, Uram? Hogy járjak el ebbe az ügybe, hogy jó legyen? Hogyan vezessem az életem? Mit csináljak? Számtalan, borzasztó nehéz helyzetben kerülünk. Mihez igazodjak? Most melyik igét vegyem elő? Melyik szabályhoz nyúljak? Melyik biblia vers jusson az eszembe? Az első, ami eszedbe kell jutnod, minden nehéz kérdésben a királyi törvény. Szeretetben járj el. Bármit teszel, bármit gondolsz, bármi felé indulsz el, szeresd fele barátodat, mint magad. Ez a királyi törvény. Hogyha ebben megmaradsz, végzetesen rossz irányt nem vehetsz fel. Ha szeretetben megmaradsz, nem vehetsz fel végzetesen rossz irányt. És végül csak egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy mivel a Szentírásnak ennyire központi helyén van ez a parancsolat, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, a sátánnak ez egy kiváló céltáblája a mai korunkban, hogy elferdítse, és hamis tartalommal törtse meg ezt az igét. Valaki azt mondja, hogy ennek az igének ez az igazi fordítása. Én próbáltam utána nézni, nagyon-nagyon minimális görög tudásom van, de nem tudtam így ezt lefordítani. Szeresd fele barátodat, mert az te magad vagy, így fordítják. És ebből aztán jön a következő magyarázat, amit szintén találtam, hogy ez nem a szeretet két parancsa, hogy szeresd Istenedet, meg szeresd a fele barátodat, hanem ez a szeretet három parancsa. Ez a legnagyobb tévtanítás, hogy szeresd magadat, mint magadat. Hát magadat kell szeretni. Ez nem így van. Az önszeretet, az velünk együtt születik. Azt nem kell tanulni, arra nem kell törekedni. Az önszeretet, az fakad a szívünk, szeretjük magunkat egyszerűen. El vagyunk telve magunktól, és a magunk érdekével vagyunk elfoglalva. Amire viszont oda kell figyelnünk, az, hogy elfogadjuk magunkat. De ez nem ugyanaz, hogy szeretem magam, meg elfogadom magam. Elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok. Elfogadom magam, hogy barna hajú vagyok, hogy barna szemű vagyok, hogy 174 centi vagyok, hogy mekkora a termetem, milyen az adottságom, hogy bizonyos dolgokhoz értek, bizonyos dolgokhoz nem értek. Bizonyos dolgokat ügyesen meg tudok oldani, bizonyos dolgokhoz meg egyszerűen amatőr vagyok, nem értek hozzá. Egyszerűen ez az, mikor elfogadom magam. Ezt tanulni kell. Ezzel küzdelmünk van egy egész életünk át. Becsületesek vagyunk, egy ember egy egész életén át küzd azzal, hogy elfogadja saját magát. Mert mindig szembe találja azt, hogy a másik valamiben jobb, én meg valamiben gyengébb vagyok. De ez nem ugyanaz az önszeretettel. Az önszeretet az egy veszélyes dolog. És tudjátok, hogy hol használja a Szentírás az önszeretetet? Amikor az utolsó időkről beszél. Azt mondja Timóteusnak Pál apostol, hogy lesznek majd az emberek magukat szeretők. Magukat szeretők lesznek. Ez azt jelenti, hogy csak magukat szeretők, a másikkal nem foglalkozok. Tiprok rajta át, keresztül, kasul, nem érdekel, hogy mibe kerül, de én célba érjek. Jellemző ez korunkra? Azt hiszem, hogy igen. Utolsó időkben abszolút jellemző lesz. Az utolsó időkben, mikor az Úr Jézus visszajövetel, abszolút ez lesz a jellemző, a szeretet meg fog hidegülni sokakban, még a hívők között is önszeretők lesznek az emberek. Tudjátok, hogy milyen az igazi szeretet? Az igazi szeretet az önfeláldozó. Az igazi szeretet az áldozatra kész. És ezt a szeretetet leginkább megváltom mutatta be. Aki önmagát adta, értünk a kereszten. Aki meghalt helyettünk bűnösökért, mert ugye még az igazért is nehezen hal meg valaki, pláne egy bűnösért. De miértünk úgy halt meg az Úr Jézus, hogy mi valamennyien bűnösök vagyunk. És nézzétek, ez az igazi szeretet. Ő a szeretetnek a példaképe. Ő a felebaráti szeretetnek az abszolút mércéje. A felebaráti szeretetnek az abszolút etalonja Jézus Krisztus. És tudjátok, mikor találkoztok a felebaráti szeretetnek, a ember szeretetnek ez az abszolút etalonjával, az mindig téged megállásra kell, hogy késztessen. Mindig. Nem mehetsz el mellette úgy, hogy nem mondd ki azt, hogy Uram, én szeretlek téged. Nem, vagy pedig azt mondod, Uram, én nem szeretlek téged. Nem lehet úgy élni, hogy Uram, én nem is tudom, hogy szeretlek téged, vagy nem szeretlek téged. Így nem lehet élni. Ilyen nincsen. Ha megkérdezi tőlem a fiam, apu, szeretsz engem? Akkor vagy azt mondom neki, hogy igen, szeretlek, vagy azt mondom, hogy nem szeretlek. Milyen válasz az, hogy hát nem tudom, hogy szeretlek-e. Ilyen válasz nincsen. Vagy szeretsz, vagy nem szeretsz. És akkor ott vagy Jézus szeretete mellett, aki érted adta magát, aki igazán bemutatta, hogyan kell szeretni, ez mindig válaszút elé kell, hogy késztessen téged. Szereted őt? Igazán szereted őt? Vagy kimered-e mondani azt, hogy nem szeretlek Jézus? Ha kimered mondani, hogy nem szereted Jézust, akkor hát ennyi volt. Kezdj el valami más tevékenységet csinálni. De ha azt mondod, hogy hát én szeretem Jézust, akkor meg szeresse teljesen. Teljesen, tökéletesen. Tudjátok, hogy az a szó a evangéliumokból, hogy tökéletes, kétszer fordul elő összesen. Kétszer. És mind a kétszer a szeretettel kapcsolatban. Az egyik az, amikor a hegyi beszédben az Úr Jézus azt mondja, ti pedig legyetek tökéletesek, ugye azután, hogy elmondta, hogy szeresd a te ellenségedet, a másik pedig a gazdag ifjúnak, ha tökéletes akarsz lenni. Mind a kétszer a szeretettel kapcsolatban. A tökéletes szó az azt jelenti, hogy teljes mértékben. Egészen. Ha teljes, egész ember akarsz lenni, szeresd. Ha szereted az Úr Jézust, szeresd teljesen. Amen.